betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A tartalomból. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ennek apropóján pedig nagyobb figyelmet kap a szűrés és a figyelemfelkeltő kampányok is. Pedig nem csak októberben kellene a mellrák és az egyéb daganatos megbetegedések szűrésére figyelni, hanem az év minden hónapjában. Az októberi hónap viszont ahhoz egészen biztosan hozzájárul, hogy többen eljussanak mellrák szűrésre, ez pedig túlzás nélkül képes életeket is menteni. Csíkszeredában is teret kap a mellrák elleni küzdelem októberben, ugyanis a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Rózsaszín Hetek névre keresztelt eseményt, amelynek keretében ingyenes mellrák szűrést végeznek. Témánk a mellrák elleni harc hónapja. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk élőben dr. Csató László Szilárd, onkológus főorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a medicinába. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok Önnek és a hallgatóknak is!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy minek a hatására alakulhat ki a mellrák, honnan indul el ez az, vagy honnan indulhat el ez az egész folyamat?
Igen, hát tulajdonképpen itt multifaktoriális tényezőkről beszélhetünk, tehát több tényező adódik össze, ami azt jelenti, hogy vannak úgy belső szervezetben lezajló folyamatok, mint külső tényezők is. Ugye itt a belső tényezők között említhetjük például a genetikai hátteret, amellyel úgymond minden ember, minden hölgy születik, születéstől fogva. Van valóban a hormonháztartás is, ami ugyancsak egy belső tényező, a szervezet hormonháztartása, valamint ennek a zavarai. És a külső tényezők közül természetesen említhetjük az életvitelt, említhetjük a táplálkozást, említhetjük az elhízást, valamint az olyan okokat is, amelyek ugye tőlünk függnek, a személytől függnek, tehát változtathatunk rajta. Ide sorolhatjuk azt is, hogy annak az bizonyos hölgynek, nőnek volt-e gyereke, volt-e szoptatása az élete során. Tehát ezek mind olyan belső és külső tényezőknek az összeadása, amin vagy tudunk változtatni, vagy nem.
Vannak kimondottan veszélyeztetett kategóriák a mellrák esetében, és hogyha ezek léteznek, akkor kik ők, vagy ki számít veszélyeztetett kategóriának?
Igen, természetesen most már tudunk olyan személyekről, vagy kategóriáról, amelynél nagyobb a rizikócsoport. Gondolok itt arra, mint az előbb említettem, ugye a genetikai háttér. Most már ki tudunk mutatni olyan genetikai elváltozásokat, vagy mutációkat, amelyek során, hogyha jelen vannak az egyénnél, akkor egy nagyobb rizikócsoportba sorolandó ezáltal a személy. És tulajdonképpen ez a örökletes tényező, például a családban, hogyha megjelenik, azt mondjuk, hogyha a korelőzménybe, vagy a már volt egy egyoldali melldaganat, most a másik oldalon van az adott hölgynél, akkor az nagyon felveti ennek a genetikai háttérnek a gyanúját. Vagy például, ha a családi korelőzményben volt a daganatos beteg, gondolok itt nagynénire, anyára, nagyszülőre, nagymamára, akkor ismét ez egy nagyobb rizikócsoportba sorolja az illető egyét, hölgyet, és oda kell jobban figyelni, hogy valószínű, hogy élete során nem csak melldaganat, hanem akár ide kapcsolódó nőgyógyászati daganatok is, gondolok például a petefészek daganatra, erre is jellemző a genetikai háttér, és nagy rizikóval előfordulhat az illető hölgy élete során.
Gondolom, hogy nehezebb helyzetben vannak azok, akiknek a felmenői nem mentek el szűrésre, hiszen akkor nem tudják, hogy esetlegesen rendelkeznek-e kor előzménnyel.
Így van, így van. Hát természetesen ugye az attól függ, hogy milyen családi környezetből, milyen családi háttérrel rendelkezik mondjuk az adott beteg hölgy, de mindenképpen most már, ahogy mondottam, rendelkezésünkre áll a genetikai vizsgálatoknak az elvégzése, amely során úgymond egy-kettőre is egyszerűen rájövünk arra, hogy van-e itt családi halmozódás, anélkül, hogy esetleg az illető beteg tudna arról konkrétan, hogy igen, volt a, a felmenőkben ilyen meldaganat vagy valamilyen nőgyógyászati daganat. Tehát a genetikai vizsgálat elvégezhető, és rögtön rájövünk, hogy itt gond lehet a családban, és ilyenkor figyelmeztetjük is az adott beteget, hogy esetleg, hogyha lánya van, vagy unokája van, tehát lány-unoka van, akkor oda kell figyelni a szűrésekre, úgymond lelkiismeretesen eljárni, mert gond lehet még a családban, úgymond a leszármazottaknál is.
A mellrák kapcsán vannak olyan tünetek, amiket egy egyszerű, nem a medicina területén jártas nő észrevett magán, amik felkiáltó jelekkel legyenek, hogy potenciálisan melldaganattal rendelkezik, vagy ezt csak a szűrés tudja kimutatni?
Nem. Tehát az a helyzet, mi mindig azt szoktuk mondani, onkológusok és orvosok, hogy minden ember maga ismeri a legjobban a saját testét, szervezetét. Tehát, hogyha bármilyen olyan elváltozást észlel az adott nő, hölgy a mellén, ami addig nem volt, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Tehát ezek a tünetek sajnos vagy jelleg nem specifikusak, tehát nem lehet kijelenteni konkrétan, hogyha ez van, akkor azért rossz indulatú meldaganatot jelent. Nem tudjuk ezt megállapítani. De bármilyen olyan elváltozás, ugye a legegyszerűbb a csomó, hogy valamilyen csomót, nodulust vesz észre a mellébe, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, vagy a hónai régióba. Egy megnövekedett nyirokcsomó, esetleg gyulladt, fájdalmas nyirokcsomó, ismét orvoshoz kéne, hogy irányítsa a beteget. Vagy gondolok, mondom, bármilyen olyan elváltozásra, a mell bőrének az elváltozására, gyulladásra, vagy a mell bimbó elváltozásai, esetleg váladékozás, különböző váladékfolyás a mell bimbóból. Tehát ezek bármelyike lehet rossz indulatú daganat jele is, de lehet az is, hogy nem rossz indulatú daganat jele, más valamilyen gyulladás áll a háttérbe, de mindenképpen ezt megállapítani csak további kivizsgálásokkal lehet. Tehát egy szóval mindig azt mondjuk, bármi olyan van, ami eddig nem volt, és újdonság, és zavarja az illető nőt, akkor el kell menni, és utána kell járni a dolognak.
Szűrés. Kinek, mely korosztálynak és milyen időközönként ajánlja, hogy elmenjen mellrák szűrésre ebben az esetben?
Igen. Tehát ugye az ajánlások alapján 50 éves kor fölött legalább 2 évente mammográfiás vizsgálatra kellene elmenni, hogy a szűrés az megvalósuljon. A mammográfiás vizsgálat az, ami az alap, tehát mindig onnan indulunk ki, nem az ekográfiás, hanem a mammográfiás vizsgálat az alap. És ha a családban korelőzmény van, vagy esetleg tudunk arról, hogy ilyen genetikai mutáció áll fenn az illető családban, hölgynél, akkor mindenképpen már korábban 40 éves kortól 2 évente legalább, vagy inkább évente az ilyen egyéneknél ajánlott a mammográfiás szűrővizsgálat elvégzése.
Mi a különbség az ekográfia és a mammográfia között, illetve miért az utóbbi az ajánlott?
Igen, hát ugye az Európai Onkológiai Társaság és a Radiológiai Társaság is, amennyire tudom, az a mammográfiás vizsgálatot ajánlja első lépésként, mert tulajdonképpen ott vannak olyan jelek, imagisztikai jelek, amelyek esetleg rossz indulatú daganatra utalhatnak. Az ekográfos vizsgálatot inkább a fiatalabb hölgyeknél ajánljuk, tehát 30-40 évig, 40 éves kor körül, mert ott a mellszövet másabb, tehát egy fiatal nőnél ugye egy dúsabb mellszövet van, és az ekográfos vizsgálat ott esetleg segíthet kiegészíteni a mammográfiás vizsgálatot, de ott is szükség van a mammográfiás vizsgálatra. Tehát mindenképpen olyankor, amikor felmerül egy nyirokcsomó áttét lehetősége a hónajban, akkor igenis ki kell egészíteni egy ekográfos vizsgálattal, mondom, főleg fiatal, tehát tényleg úgymond 30-as, 40-es életkorban lévő hölgyeknél, de az ajánlások szerint, az onkológiai társaság ajánlása szerint a mammográfiás vizsgálat, ami nélkülözhetetlen, és azt így is úgy is meg kell csinálni mindenkinek.
Ha jól értem, akkor általánosan beszélve olyan 30 éves kortól kellene mellrák szűrésre járjanak a hölgyek?
Hát igen, mondom, mindenképpen a családi korelőzmény van, legalább 40 éves kortól ajánlott. Most már, ha hamarabb elmegy a hölgy, azzal veszíteni nem veszít. Tehát lehet, hogy volt olyan visszajelzés is beteg részéről, hogy na, hogy picit kellemetlen lehet a mammográfiás vizsgálat, esetleg fájdalommal is járhat, de veszíteni onkológiai szempontból nem veszít. Tehát azt megcsinálni, ha nem is évente, de legalább két évente, csak az előnyére válhat. Főként akkor, hogyha tényleg már valamilyen elváltozást, valamilyen zavaró tényezőt érez is a mellébe, akkor mindenképpen más út sajnos nincs. Tehát nem lehet ezt úgymond rövidre zárni ezt a folyamatot, hanem muszáj lesz a mammográfiás vizsgálatra arra elmenni.
Elment valaki a vizsgálatra, megvan az eredmény, pozitív. Milyen következményei lehetnek annak, hogyha valakinél mellrákot diagnosztizálnak, milyen következő lépésekre kell számítson? Gondolom, hogy itt azért ez nagyban függ attól, hogy jó vagy rossz indulatú daganatról beszélünk.
Így van, hát ugye, mint mondottam, szükséges a mammográfia és az ECHO, viszont ez nem 100%-os diagnosztikai értékűek, ezek a vizsgálatok. Tehát utalhatnak arra, leírják úgymond annak az elváltozásnak a mienségét, mekkora, hogy néz ki, de nem 100%-osan diagnosztikai értékűek. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen a további lépés, ha indokoltnak látszik, akkor a mintavétel, tehát a biopsziás mintavétel, ami azt jelenti, ugye, hogy egy tűvel megszúrják az adott formációt a mellszövetbe, és mintát vesznek, hogy szövettanilag konfirmálni lehessen, hogy igenis egy rossz indulatú, vagy esetleg nem, lehet, hogy jó indulatú folyamatról van szó, de ezt úgymond a kiinduló pont onkológiai szempontból az a szövettani eredmény, tehát anélkül nincsen diagnózis.
Milyen gyakran beszélhetünk mellrák, mell daganat esetében arról, hogy műtétre, mell levágásra kerül sor?
Na igen, igen. Tehát itt ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye itt merül fel legfőképpen a, hogy mondjam, lelkiismeretes életmód ebből a szempontból, tehát hogy eljárt-e szűrésre, vagy nem, vagy odafigyelte magára, vagy nem az adott hölgy, mert tulajdonképpen, hogyha megvolt a szűrés rendszeresen, vagy legalább akkor, amikor észrevette, hogy gond van, valami tapintott a mellébe, és akkor elindul és elvégzi a kivizsgálásokat, akkor tulajdonképpen nagy esélyünk van arra, hogy időben észrevesszük egy kezdetleges stádiumba. És ez egyáltalán nem vonja maga után azt, hogy esetleg teljes melleltávolítás, teljes masztektomia lesz szükséges. Sőt, a legtöbb esetben ilyenkor mell megtartó műtétet végeznek a sebész kollégák, ami azt jelenti, hogy megtarthatja mellét az adott hölgy, csak a daganatot távolítják el, és ilyenkor a megfelelő onkológiai kiegészítő kezeléseket megkapja, és úgymond idézőjelben sokkal kevesebbel megúszta az adott hölgy, mintha egy elhanyagolt esetről lenne szó.
Tehát akár a szépséget is megmentheti a mellrák szűrés, vagy a szépség tekintetében is egy segítséget nyújthat, hogyha eljárunk megfelelő időközönként orvoshoz. De doktor úr, arra is gondolok, hogy mennyire járnak el a nők Románia szinten, Európai Uniós szinten akár mellrák szűrésre. Ugye azt látjuk, hogy bizonyos téren, például a HPV oltás tekintetében alig 10%-os a romániai átoltottsági szint.
Így van. Hát sajnos nem látunk jó tendenciát e téren sem, ezért is fontosak ezek a kampányok és a figyelemfelhívás, mert nem nagyon mennek el a hölgyek. Valószínű, hogy ez állhat a háttérben, ez a félelem, hogy ha elmegyek, vajon mit találnak, mind kell átessek, milyen kivizsgálásokon, vajon levágják a mellemet, megszúrnak, fog-e fájni, és valóban ez a félelem, én mindig azt szoktam tapasztalni a betegek körében, hogy észreveszik, hogy valami probléma, valamilyen elváltozás van a mellükben. Hát lehetetlen, hogy ne vegye észre egy hölgy. Tehát főleg, amikor kezd nőni, és már tojás nagyságú az az elváltozás, az lehetetlen, azzal élni nem lehet. Viszont itt meg is reked a dolog. Tehát észreveszi és vár. Várnak, hogy hát ha elmúlik, hát ha ez csak valami pitianér dolog, és nem indulnak tovább. Tehát a következő lépés nem teszik meg, hogy igenis azt egy orvos lássa, egy orvos megvizsgálja, tapintsa, és tovább küldje kivizsgálásokra. Tehát ez a félelmet látom én az okában, mert sokszor a betegeket én is megkérdezem, hogy hát nem érezte, nem látta, hogy ott van egy csomó, de igen, doktor úr, láttam, éreztem, fájt is, nőtt is, de nem mertem tovább menni. És ez emiatt, amit ahogy kérdezte ön is, sajnos nem jól állunk ebből a szempontból, habár el kell mondanom, hogy az idén jelentősen, itt legalábbis a kampánynak köszönhetően, jelentősen több nő fordult szűrővizsgálatra, vagy jelentkezett szűrővizsgálatra, mint a tavalyi vagy tavaly előtti években. Tehát az idén egy jobb tendenciát látunk, reméljük, hogy ez folytatódik a jövőbe is, a következő években.
Fogunk beszélni részletesebben is a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház rózsaszínhetek elnevezésű eseményéről, de itt említette doktor úr a félelmet. Mitől félnek, vagy mi az, amiért nem mernek elmenni orvoshoz, akkor sem, amikor egyértelműen látszik a daganat?
Igen. Hát, ahogy mondottam, ugye egy laikus ember számára, aki nem foglalkozik ilyen dolgokkal, nem orvos, nem egészségügyi dolgozó, nem jártas az ilyen dolgokba, természetesen sok kérdés felmerülhet, amit úgymond hallott innen, onnan, szomszédból, utcán, ismerőstől, rokontól, távolítás, hogy jaj, levágják a mellem, akkor mi lesz, hogy fogok kinézni, tehát maga ugye esztétikailag egy nőnek eléggé megterhelő lehet ez szíhés alapon is. A másik dolog az ugye, hogy az utána következő esetleges kezelések, már azt mondják, hogy az onkológiára kell menni, ott biztos kemoterápiát kapok. És akkor ugye mindenkinek számára ismert, hogy a kemoterápia az hajhullást okoz. Ez a másik tényező a nők körében, aki volt olyan beteg is, aki visszautasította az onkológiai kezelést a hajhullás miatt. Tehát ez lenne a másik ok, amiért nem akarnak tovább menni, hogy ne kelljen jönni az onkológiára, kemoterápiára. És mondom, az olyan tényezők, amelyeket hallnak itt-ott híreket, hogy fáj a mammográfiás vizsgálat, hogy fáj a biopszia vétel, hogy úgysem lesz jó vége, tehát van ez a hit benne, hogy ha már rákos vagyok, úgysem megyek sehová, mert úgyis mindegy. Tehát vannak ezek a tévhitek, amelyek sajnos már nem igazak a legtöbb esetben, de ezt legyőzni őszintén nem tudom, hogy hogyan lehetne. Valószínű, hogy el kell teljen még egy jó pár év, akár évtized, amíg a népesség esetleg úgymond ezekből a hiedelmekből kitér.
Komoly traumákat okozhat egy mell levágás, erről beszélt ön is az imént. Hogyan vélekedik a mell protézisekről, hiszen egyre inkább azzal lehet találkozni, hogy egy-egy műtét után a nők élnek ezzel a lehetőséggel. Ajánlott? Érdemes ilyenben gondolkodni?
Természetesen. Tehát itt két lehetőség is van. Ugye van a sebészeti rekonstrukció a mellnek. Ezt a sebész kollégák tudják, hogy milyen esetben lehetséges, kinél lehetséges, milyen indikációi, esetre kontraindikációi vannak. Tehát ugye gondolok konkrétan arra, hogy sebészileg a mell szövetet próbálják helyettesíteni különböző implantátumokkal, tehát sebészek és plasztikai sebészek. A másik lehetőség, hogy van külső mellprotézis is, amelyet úgymond, mint egy melltartó úgy néz ki, úgy tudnám egyszerűsíteni, és azt hordja az adott hölgy, és tulajdonképpen ránézésre külsőleg nem is lehetne megmondani, hogy igenis az a hölgy egy külső mellprotézist visel, és nem a saját melle van a ruha alatt.
Beszélgessünk egy kicsit a számokról is. Tapasztalata alapján, vagy az ön által ismert statisztikák fényében, hogyan alakult a diagnosztizált mellrákos esetek száma az elmúlt években? Növekedésről, stagnálásról, vagy esetleg csökkenésről lehet beszélni? És ezt kérdezem azért is, mert számos betegség kapcsán azt lehet hallani, hogy egyre több van belőle. Igaz ez a mellrákra is?
Hát igen, itt az a helyzet, hogy itt a Csíkszeredai Sürgősségi Kórházban, és sőt az onkológián, külön nem észleltük azt, hogy most egy ugrásszerű növekedés lett volna. Inkább stagnálást látunk, most persze van egy pár eset eltérés, hogy hol több, hol kevesebb az évek során, de nem kirívó. Viszont amit észreveszünk, hogy amit beszéltünk az előbb is, és mondottam, hogy egyre elhanyagoltabb eseteket láttunk. Tehát egyre többet várnak a hölgyek otthon, úgymond a csomóval, az elváltozással, azért, mert nem akarnak, nem mernek orvoshoz fordulni, és azt látjuk, hogy sok olyan eset van, amelyet tudnánk kezelni, tudnánk gyógyítani, de viszont már elkéstünk. Tehát inkább ebbe a tendenciába látjuk az elmozdulás sajnos, hogy nem jönnek időben a betegek, várnak, és amit mondottam az előbb is, erre rövid út nincs. Tehát, hogyha nem járja végig az adott kivizsgálásokat, műtétet, biopsziát, mindent, amit beszéltünk, nincsen rövidítés, és az a helyzet, hogy jó vége másképp sajnos nem tud lenni. Tehát az az egyedüli út, amit az orvosok, a szakirodalom ajánl, és el kell végezni ahhoz, hogy jó vége legyen az egész folyamatnak.
Amire én laikusként tudok gondolni, az az egészségnevelés, hogy ez kellene ahhoz, hogy a hölgyek gyakrabban elmenjenek, vagy ne féljenek elmenni az orvoshoz. Mennyire van jelen Románia szinten véleménye, tapasztalata alapján ez az egészségnevelés, vagy milyen más utak lehetnek ezen kívül?
Hát ugye mindenképpen most számtalan lehetőség van. Tehát úgy a tévé, televízió, internet, rádió, közösségi oldalak, tehát számtalan olyan lehetőség van, ahol ezt meg lehet oldani, hirdetni, figyelmet felhívni, az orvosok részéről is, tehát fontos lenne az is, hogy családorvos kollégák, vagy bármelyik másik szakterületről lévő kolléga, ha lát egy ilyen beteget, akkor üljön le egy 10 percre azzal a személlyel, és próbálja elmagyarázni neki, hogy mit kéne tegyen, mitől ne féljen, mennyivel könnyebben ússza meg úgymond, hogyha időben megteszi a következő lépést, és elmegy az orvoshoz a kivizsgálásokra. Tehát főként itt nagy hangsúly lenne ugye a családorvos kollégákon, mert a legtöbb betegnek az első lépés az, hogy odafordul. Tehát bármilyen panasza van, oda megy. És az ilyen betegeknek, hogyha egy orvos mondja, legalábbis ez az én véleménye, akkor jobban elhiszik egy biztató szót, mondatot, egy biztató felvilágosítást, mintha mondjuk ki van írva a televízióban, közösségi oldalon valahol. Mert sajnos sok fals információ is van ezeken a média felületeken. Tehát itt a fontos lenne az, hogy ha érzi a hölgy, hogy valami gond van magán, és elmegy a családorvoshoz, vagy bármilyen más orvoshoz, és az az orvos megvizsgálja, levetkőzteti a beteget, ugye, mert megvizsgálja, meghallgatja, megtapintja, és észreveszi, hogy valami nincs rendben a mellbe, akkor szálljon rá annyi időt, hogy álljon szóba azzal a beteggel, magyarázza el, hogy miből állna a dolog, és hogy ne féljen, hanem menjen tovább, mert ahogy mondottam, még egyszer mondom, nincsen erre könnyebb út sajnos. Tehát ezt végig kell járni.
A napokban jött velem szembe egy interjú, amelyben egy pszichiáter szakorvos arról beszél, hogy Romániában nagy gondokat okoz az emberhiány a pszichiátriai osztályok esetében. De mi a helyzet az onkológián? Ott tudnak lenni a beteg mellett? És most nyilván nem csak Síkszeredára gondolok, hanem hogyha van információja más egészségügyi intézményekből is.
Hát sajnos nagyon szomorú a tendencia ezen a téren. Onkológus Románia szinten is, ország szinten, Hargita megye szinten is nagyon kevés van. Tehát ugye az a helyzet, hogy a betegek száma, most nem csak a melldaganatosokra gondolok, az nő. Tehát az világos tendenciát mutat, tudjuk, hogy a 21. század betegsége az a daganatos betegségek lesznek. Tehát valószínű, hogy első, egy pár éven belül, egy 5-10 éven belül első helyet fogunk elfoglalni, tehát már mint a betegszám szempontjából, új Románia, mint Európa, mint világszinten is a daganatos betegségek incidenciája, tehát előfordulása is, és az elhalálozás is. Viszont ezt a tendenciát, ezt a növekedést egyáltalán nem követi a szakember szám növekedés. Tehát ahhoz képest, hogy itt mi a Csíkszeredai Kórházban körülbelül 500 új esetet veszünk egy évben nyilvántartásba, ahhoz képest jelenleg is 3 szakorvos dolgozik, eléggé megterhelő. Tehát 500 új esetet, sőt ugye még vannak a visszajáró betegeink is, ami körülbelül évente 10 000 beteg, 10 000-11 000 beteget nézünk meg. Tehát ez nagyon nagy szám, de mondom, máshol sem áll jobban a helyzet, Nem tudom, hogy ez fog-e változni. Van valószínűleg egy olyan tendencia a leendő szakorvosokba, vagy a rezidens orvosokba is, hogy az onkológiát nem nagyon választják, mert azt mondják, hogy hát ott úgyis meghalnak a betegek, úgysem lehet segíteni a betegeken. Valószínű, hogy ez egy visszatartó erő ahhoz, hogy több szakember legyen.
Itt említette azt, hogy az orvosok bizonyos értelemben, vagy a jövő orvosai traumatizáltak is lehetnek, úgy állnak hozzá, hogy az onkológián magasabb az esélye legalábbis a mortalitásnak. De mennyire képes traumatizálni az orvost az, amit a szakmai gyakorlása közben lát? Ugye itt lehet gondolni a kemoterápiára, említette ön, hogy már nem olyan rossz a helyzet, mint évekkel ezelőtt, de hogy azért ott a mai napig lehet látni szenvedést a páciensek arcán.
Így van, hát ez... Tulajdonképpen lehet most furcsán hangzik, amit mondok, ez megszokás kérdése is. Tehát az emberbe kell legyen egy úgymond egy erősség, idézőjelben egy tartás ebből a szempontból, mert sajnos azt kell mondjam, hogy nem tudunk minden beteggel teljes mértékben együtt érezni, mert az lehetetlen lenne. Tehát mi ugye orvosi szempontból próbáljuk a legjobbat a beteg számára biztosítani. Tehát úgy kezelés szempontjából, mint pszichés szempontból, támogatás szempontjából, de tulajdonképpen sokszor van az is, hogy akár a beteg sem fogadja el a támogatást, tehát elzárkózik, belekerülhet egy depressziós kórképbe a beteg, belekerülhet egy anxiózus kórképbe a betegségnek a hallatán, vagy betegségnek a feldolgozása során. És ilyenkor próbáljuk a beteget úgymond megközelíteni lelki szempontból, pszichés szempontból. Sokszor van, hogy nem sikerül, de amit mondottam, ez tulajdonképpen egy... különös hozzáállást igényel, mert van, amelyik beteg inkább elutasító az orvossal szemben, van, amelyik jobban elfogadná az orvos, jobban elfogadná az, hogy támogatást kapjon, akár lelki, pszichés szempontból is. Ez tapasztalat kérdése is, mert mi már úgy vagyunk vele, akinek van egy bizonyos régisége, úgymond, hogy ismerjük már úgy nagyjából a betegeket, kitapintjuk, úgy, hogy milyen beteg is ez, miről is lenne szó, mit fogunk tudni a beteggel úgymond megcsinálni, vagy nem ebből a szempontból. De sajnos ez egy olyan hozzáállást is igényel, ami nem engedi azt, hogy teljes mértékben mi is lelkileg minden betegnek a sorsába bele keveredjünk, kavarodjunk, mert azt tényleg nem lehetne csinálni hosszú időn keresztül.
Dr. Csató László Szilárd, onkológus főorvosa a mai Medicina vendégem, témánk pedig a mellrák elleni küzdelem. A felvezetőben már említettem, illetve a műsor folyamán is ígértük, hogy beszélni fogunk a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Rózsaszín Hetek névre keresztelt eseményéről, amelyet idén már egy negyedik alkalommal szerveznek meg, és ennek a keretében ingyenes mellrák szűrést végeznek. Mennyire érdeklődnek az emberek ez iránt, illetve, ahogy említette doktor úr, hogy van egy növekedés az előző évekhez képest, ez minek tudható be, minek az eredménye? Ismertebbé vált az esemény, vagy az emberek elkezdtek jobban figyelni az egészségükre, a megelőzésre?
Szerintem, most én is csak tippelek, de szerintem is ismertebbé vált, tehát most már a negyedik éve, és kezdik most már úgymond elterjedni, kezdik az emberek is jobban tudatosítani önmagukba és odafigyelni, hogy van ez a kampány, mert ugye minden évben megrendezzük, hol a prostatadaganat szűrést, az novemberben, hol a melldaganat szűrést, hol más típusú daganatoknak is vannak ilyen periódusok, amikor lehetséges a szűrés, és úgy látom, hogy most már kezdtek az emberek úgymond idézőjelben rákapni nagyon helyesen ezekre a szűrővizsgálatokra, mert tudják, hogy egyszerűbb most részt venni, ugye küldőpapír nélkül, tehát nem kell különösebb kalváriát végigjárni, és valószínű, hogy inkább aki el szeretne menni, az megragadja az alkalmat, és most elmegy, mint máskor az év során. Reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, habár amennyire értesültem, nagyobb a részvétel, de valószínű, hogy ez sem fog egyelőre sorsfordító lenni, vagy sorsfordulatot jelenteni a daganatos betegségek diagnosztizálása során, vagyis a melldaganat esetében, de úgy mondjuk mindig, hogy több mind a semmi, és a kicsinek is örülünk.
Ugye negyedik kiadásnál tartunk, eddig milyen felfedezéseket tettek a szűrések alkalmával, vagy mi az, ami mondjuk egy kiugró esetnek számított az elmúlt 3,5 kiadás során, ugye még nincs vége a negyedik rózsaszínheteknek?
Igen, hát ugye volt számtalan olyan eset, amikor egy kezdetleges melldaganatot láttunk, vagy fordult azzal hozzánk az illető hölgy, és akkor olyankor meg szoktam én kérdezni, hogy hogy vette észre. És volt olyan eset, amikor azt mondta, hogy hát hogy csak véletlenszerűen elment egy szűrővizsgálatra, most legyen ha a kampányos belül, vagy azon kívül, és tulajdonképpen ezek a legsikeresebb esetek onkológiai szempontból, amikor véletlenszerűen elment egy szűrővizsgálatra, nem érzett még semmilyen elváltozást, semmi gondot, és úgy fedeződik fel. Tehát ebből kellene a legtöbb legyen, hogy véletlenszerűen fedeződik fel, ha már egy ilyen kórképpel állunk szembe, mert tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nagyon kezdetleges a betegség, nagyon jól gyógyítható a betegség, és teljesen daganatmentessé tehető a beteg. Tehát mondom, én amit észleltem, hogy voltak olyan esetek, nem is egy, nem is kettő, több, aki azt mondta, hogy hát ő csak véletlenszerűen hallott erről a kampányról, elment, hogy lássuk, hogy nincs-e valami gond, és volt. És ez lenne a legnagyobb sikere, mert ekkor érdemes szűrni, nem amikor már egy előre haladott melldaganat van, mert az már, na, tulajdonképpen ott már gyógyító kezelésről nem nagyon beszélhetünk.
De gondolom, hogy a számokat tekintve a rózsaszínhetek keretében is ebből a véletlenszerű megérkezésből, véletlenszerű szűrésre jelentkezésből van a kevesebb, és ezáltal a korai felfedezésből.
Igen, igen. Amit mondottam is, ez nagyon jó, hogy van ez a dolog, nagyon jó, hogy nagyobb a részvétel az idén, mint tavaly, vagy akár tavaly előtt, viszont valószínű, hogy nem lesz annyira számottevő a felfedezett melldaganatok száma, hogy az most bármilyen jelentősen befolyásolná a statisztikát, vagy jelentősen befolyásolná akár a Hargita megyei, vagy a csíkszeredei populációban a melldaganat incidenciájának, vagy gyógyíthatóságának a statisztikai adatait, de azt mondjuk, ha egyet is sikerül úgy felfedezni, hogy a kampányon kívül nem sikerült volna, az már egy ember, tehát az már egy nyereség.
Meddig lehet jelentkezni a rózsaszín hetek eseményre? Ugye ez ingyenes, nincs szükség küldőpapírra sem, de előjegyzésre igen. Amit az érdeklődők a 0732-500-772-es telefonszámon keresztül tehetnek meg, és elismételem a telefonszámot 0732-500-772. Meddig lehet jelentkezni a rózsaszín hetekre?
Igen, hát amennyire én tudom, hónap végig, tehát e hónap végig tart az a kampány, úgyhogy még van egy hétnél több, tulajdonképpen ezt az időt még ki lehet használni, én tudomásom szerint e hónap végig fog tartani.
Említette azt is, hogy novemberben prosztatavág szűrést szoktak végezni, lesz ilyen idén is?
Valószínű, hogy igen. Hát ugye ezt a csíkszeredai sürgősségi kórház végzi különböző támogatók által, és minden évben eddig volt, amennyire emlékszek, úgyhogy valószínű, hogy lesz az idén is, de erről még konkrét értesülés, hogy mikor fog kezdődni, mennyit fog tartani, hol fogják végezni, erről még nem tudok konkrétat mondani.
Doktor úr, a beszélgetésünk végéhez közeledve összegezzünk, mi az ön álláspontja, mi kell ahhoz, hogy felvegyük a harcot a mellrákkal, mire van szükség az egyén, és mire van szükség a rendszer szintjén?
Igen, hát ugye kezdem úgymond hátulról visszafele mondani, tehát egyszer is a rendszer szintjén, ami szükséges, az rendelkezésünkre áll. Itt is, és úgy az országban általában, tehát onkológiai szempontból mondom, a kezelésekre vonatkoztatva. Tehát amilyen kezelések vannak az európai ajánlások alapján, az nálunk is mindegyik rendelkezésre áll, tehát kemoterápia, hormonterápia, immunterápia, különböző molekuláris kezelések, ezek rendelkezésre állnak. Ingyenesek a beteg számára, tehát nem kerülnek a kezelések semmilyen költségbe. Ezek a kampányok, ugye, amint mondottam, szerintem sokkal hatékonyabb lenne, hogyha tényleg a családorvosok, akármelyik más szakkolléga részéről tényleg lenne egy minimális erőkifejtés, hogy az ilyen betegeket tényleg küldeni tovább, úgymond idézőjelben rábeszélni, hogy menjen, ne féljen, ezeket úgyis végig kell járni. A szűrővizsgálatok természetesen azokkal rendelkezésre állnak, ha nem is így, mint most ebben a hónapban itt nálunk, hogy küldőpapír nélkül, de amúgy általában rendelkezésre állnak küldőpapírral, akár mammográfia, akár ekográfiás vizsgálat, ez megoldható, továbbá biopszia vétel, CT vizsgálat, mágneses rezonancia vizsgálat, ezek is ingyen a betegek számára elérhetőek az év bármelyik részében. És a másik dolog, ami az egyén számáról fontos, amint mondottam, hogy az önvizsgálat az lényeges, az az első lépés, de nem is itt van a gond, mert észreveszik a hölgyek, hogy ott gond van és baj van, mert az észrevehetetlen, hanem a bizalom vagy a félelemnek a legyőzése, mert sajnos, amint szoktam mondani, lehet, hogy lesznek olyan periódusok vagy olyan lépcsők a kivizsgálások vagy a kezelések során, amelyek esetleg megviselhetik jobban fizikailag vagy pszichésen az adott beteget. De sajnos erre más út nincs. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ha nem csinálja meg, akkor van egy másik lehetőség, ami sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb, sokkal rövidebb, és akkor menjen arra. Nincsen sajnos. Ez az egy út van, és az a helyzet, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha már baj van, nem fog magától elmúlni. Tehát főleg, ha egy rossz indulatú daganat van, bárhol legyen, nem csak melldaganat esetében, magától biztos, hogy nem fog megoldódni. Semmilyen csodaszerrel, semmilyen teával, gombával, nem tudom milyen vitaminokkal nem fog megoldódni. És az a helyzet, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy a beteg nyer vele. Ha időben megy, a beteg nyer vele. Nem az orvos, nem a szomszédasszony, nem a rokon, a betegnek jelent ez nyerességet. Hogy azt mondjam, hogy egy ilyen közhelyes mondással, mindig azt szoktam mondani, hogy főleg nálunk az onkológián az idő a legértékesebb. Tehát ami attól függ, hogy mikor vesszük észre a betegséget, hogy meg tudjuk-e gyógyítani, vagy esetleg nem. Tehát az idő a legfontosabb, a legértékesebb, és sajnos az a helyzet, hogy amikor kevés van belőle, akkor a legértékesebb az idő. Úgyhogy ez a legfontosabb tényező faktor, az idő, hogy mikor indul el az illető, mikor jön hozzánk, mikor kezdjük a kezelést, mert ez a sorsdöntő.
Tényleg zárszóképpen mit ajánl egy mondatban, hogy győzzük le a félelmünket a szűrés az orvosi vizsgálattal szemben?
Hát ez betege válogatja, tehát valószínűleg nem tudok ajánlani egy konkrét dolgot, hogy ezt vagy azt csinálja, de mindenképpen a lényeg az, hogy semmi katasztrofális nem fog történni, semmi olyan nem fog történni, ami esetleg a betegnek a ellenére van, minden a beteg javára szolgál, és még egyszer mondom, ha később jön is, ugyanazt végig kell járni, mintha idejében jön az a bajjal, a gonddal, csak nem mindegy, hogy milyen vége lesz az egész folyamatnak és az egész történetnek.
Az idő és az időzítés legyen akkor ez a mai medicina záró gondolata. Dr. Csató László Szilárd, onkológus főorvos, köszönöm, hogy itt volt a medicinában és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiótársaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra,